Vége a 6. napnak. Még 4 nap van hátra, hogy gyakoroljunk, hogy nagyon komolyan, nagyon szorgalmasan, türelmesen és kitartóan gyakoroljunk, azért, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el itt létünk alatt. A 6. nap egy rendkívül fontos nap. Örülök, hogy átjutottak az akadályon. Ahogy már említettem, egy határozatlan ember nagyon nehezen képes átjutni a 2. és a 6. nap akadályain. Az első napon az anapánával megkezdődik a műtét, ami után a 2. napon az ember úgy érzi, hogy meg akar szökni. Majd a vipassana után, az 5. vagy a 6. napon a műtét mélyebbre hatol, és újból vannak, akik valamilyen kifogással távozni akarnak. Az egyik kifogás, hogy az 5. nap esti előadás oly sokat foglalkozik a dukkával, vagyis a szenvedéssel. A születéssel szenvedés kezdődik, az egész élet szenvedéssel van tele, megjelenik a betegségtől való szenvedés, az öregségtől való szenvedés, a haláltól való szenvedés, a nem kíván dolgok megtörténte miatti szenvedés, és az áhított dolgok elmaradása miatti szenvedés. Úgy tűnik, hogy ez az ösvény a szenvedés ösvénye. Csak szenvedést hoz egyik élet a másik után. Van, aki nem érti ennek a lényegét, és így gondolkodik. Ez egy nagyon pesszimista tanítás, jobb, ha elmegyek innen. Van, aki nem is próbálja ezt megérteni, és valamilyen kifogást keres arra, hogy elmehessen. A tanításban pedig nincs semmi pesszimizmus, nyoma sincs a pesszimizmusnak. Ha a tanítás azt mondaná, hogy a szenvedés létezik, nekünk szenvednünk kell, és nincs kiút a szenvedésből, akkor valóban pesszimista lenne. De a tanítás azt is tartalmazza, hogy van kiút a szenvedésből. Megszabadulhatunk az összes szenvedésünktől, és elérhetünk egy állapotot, ahol minden szenvedésünktől tökéletesen megszabadulva élvezhetjük az igaz békét, az igaz harmóniát. A tanítás tehát tele van optimizmussal. Indiában van egy ismert történet. Az anya elküldi a fiát a közeli üzletbe. Ad neki egy üres üveget és egy 10 rupiás bankjegyet. Menj és hozz egy kis olajat. A fiú el is megy, megveszi az olajat, és teletölti vele az üveget. Hazafelé figyelmetlenségből megbotlik. Az üveg kiborul, és az olaj fele kiömlik. A fiú felveszi a félig üres üveget, és sírva megy haza az anyjához. Jaj, anyám, kiöntöttem az olaj felét, kiöntöttem az olaj felét. Tehát ez a fiú nagyon pesszimista. Mint ahogy a mesékben történik, az anya elküldi a másik fiát is, ugyanúgy neki is ad egy 10 rupiást és egy üres üveget. Ő is megveszi az olajat, és megtölti vele az üveget. És mint ahogyan a mesékben szokott lenni, ő is elesik. Az üveg a földre esik, és az olaj fele kifolyik. A fiú felveszi az üveget, és nagyon boldogan, mosolyogva megy haza az anyjához. Nézd, anyám, megmentettem az olaj felét. Megbotlottam, az üveg leesett, és el is törhetett volna. Az összes olaj kifolyhatott volna a földre. Milyen jó, hogy legalább a felét megmentettem. Ugyanabban a helyzetben a két fiú más következtetést vont le. Az egyiküknek az üveg félig tele volt, a másikuknak félig üres volt. Az egyik siránkozik a félig üres üveg miatt, nagyon pesszimista. A másik pedig nagyon boldog, hogy az félig tele van, tehát optimista. És mint ahogy az a mesékben lenni szokott, az anya elküldi a 3. fiát is. Ő is ugyanúgy megbotlik, az olaj fele ugyanúgy kiömlik. Felveszi az üveget, és épp úgy, mint a 2. fiú, mosolyogva megy haza. Nézd, az olaj felét sikerült megmentenem. De ez egy vipassana fiú. Nem csak optimista, de realista is. Való igaz, hogy az olaj fele kiömlött, és az üveg csak félig van. De mivel ez a fiú nem csupán realista, hanem dolgos is, úgy, ahogy a vipassanában lenni kell, elhatározza, hogy dolgozni kezd. Most elmegyek, és keményen dolgozni fogok, hogy ma estig megkeressek 5 rúpiát, és tele tudjam tölteni az üveget olajjal. A Dhamma tehát nem merő optimizmus, hanem realizmus és kemény munka is. Mindenki saját maga kell, hogy mindig optimistán dolgozzon. A pesszimizmusnak nyoma sincs a Dhammában. Az egész Dhamma az optimizmusról szól. Most már rendelkezésünkre áll egy ösvény, melynek segítségével megszabadulhatunk a szenvedésektől. A szenvedés létezik. Ezt el kell, hogy fogadjuk. Az üveg félig üres, ezt el kell, hogy fogadjuk. A kérdés az, hogyan töltsük azt tele. A szenvedés létezik, fogadjuk el a szenvedést. De rendelkezésünkre áll egy módszer is arra, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől. Használjuk ki ezt a lehetőséget. Ez az, amit elkezdtünk. Az igazság felismerése nem lehet csupán egy intellektuális gyakorlat. Ez nem a szenvedés és a szenvedésből kivezető út igazságának az értelem vagy hit szintjén történő elfogadását jelenti. Ezzel a módszerrel meg is tapasztaljuk azt. Amikor az érzésekkel dolgozunk, akkor éljük a bölcsességet. Jelen van az igazság, melyet megtapasztalunk. Ez nem valaki más bölcsessége, nem egy kölcsönvett bölcsesség, hanem saját magunk bölcsessége, mely közvetlen megtapasztalásból ered. Az érzések szemlélésének teljes folyamata megértheti velünk a tapasztalati szinten létező igazságot, hiszen a testünkön belül igazságnak kezdünk fontosságot tulajdonítani. Máskülönben egész életünkben csak a külső dolgoknak tulajdonítanánk jelentőséget. Még ha nem is tudunk róla, folyamatosan sóvárgunk. Külső dolgok után sóvárgunk. Ezek a dolgok oly meghatározóvá válnak számunkra, hogy folyamatosan úrrá lesznek rajtunk. Elfelejtjük, hogy sóvárgunk, és ezzel együtt azt is, hogy a sóvárgással elveszítjük tudatunk egyensúlyát, ami boldogtalanságot hoz számunkra. Azt sem vesszük észre, hogy a sóvárgás rabjaivá váltunk. Vegyünk például egy szokványos kívánságot, mondjuk megszomjazunk. Vizet szeretnénk. Ebben nincs semmi rossz. Keményen dolgozunk, hogy oldhassuk szomjunkat, hogy vízhez juthassunk. Próbálunk vizet szerezni, de aztán nem sikerül, és mi ennek ellenére mosolygunk. Semmi gond, újra megpróbálom. De megint nem sikerül vizet szereznünk. Semmi baj, újra megpróbálom. Tehát nem veszítjük el tudatunk kiegyensúlyozottságát. De amikor elkezdjük a sóvárgást, hogy vizet akarok, és még mindig nincs vizem, mi lesz így velem? Lehet, hogy szomjan halok. Vizet akarok! Ilyenkor elveszítjük tudatunk egyensúlyát, nem szemléljük azt, ami bensőnkben történik, és ezzel oly boldogtalanná válunk. A víz nem lényeges, sóvárgunk utána. De még a sóvárgás sem annyira fontos. A sóvárgás szenvedést eredményez. Abban a pillanatban, amikor elkezdünk valami után sóvárogni, azzal olyat szeretnénk, ami nincs meg. Nem vagyunk elégedettek. Nem vagyunk elégedettek azzal, ami éppen van. Valami olyat szeretnénk, ami nincs. És emiatt nagyon boldogtalanná válunk. Abban az esetben, ha ilyenkor felismerjük, hogy boldogtalanná válunk, akkor van lehetőségünk arra, hogy megszabaduljunk tőle. De mi nem ismerjük ezt fel, és ezzel úrrá lesz rajtunk a sóvárgás. Észre sem vesszük, és már a sóvárgás rabjaivá is váltunk. Amikor elkezdjük szemlélni az érzéseket, előbb vagy utóbb elérünk egy szintre, ahol megértjük, hogy valójában sóvárgásunk tárgya nem egy bizonyos dolog, hanem minden esetben valamilyen érzés. Amikor sóvárgunk valami után, megjelenik egy érzés. Amikor a sóvárgás beteljesült, az érzés elmúlt, és mi szeretnénk újra megkapni ugyanazt az érzést. Tehát megint sóvárogni kezdünk valami után. Amint a sóvárgás beteljesedett, vagyis megkaptuk, amit akartunk, a dolog kezd unalmassá válni, és mi valami mást szeretnénk. Amint azt is elértük, az is unalmassá válik, és mi megint valami mást szeretnénk. Ezzel a sóvárgás rabjaivá válunk. Tegyük fel, hogy valaki egy egyszobás házacskában lakik, ahol boldogan él. Aztán hirtelen felmerül benne egy gondolat. Mi az, hogy egyszobás házban lakom? Legalább 3 szobás házam kellene, hogy legyen. Hát legyen. Tegyük fel, hogy hozzájut a 3 szobás házhoz. Ekkor azt szépen be kell rendezni valamilyen bútorral. Ez is megtörténik, a lakás be van rendezve. Aztán az is megszokottá, unalmassá válik. Most szükségem lenne ilyen vagy olyan berendezésre, egy tévére, színes tévére, egy videóra, egy japán magnóra, egy mosógépre, egy porszívóra és mindenféle háztartási gépre. Az egész lakás megtelik ezekkel a dolgokkal. Egy gombos tűnyi hely sem marad. És még sincs elégedettség, csak sóvárgás. És az autóm, az egy közönséges bádogdoboz. Egy újat szeretnék helyette, mondjuk egy Toyotát. Aztán, amikor megvan a Toyota, ó, ez mégse jó, egy BMW kellene. Majd, nem, egy Mercedes kellene, de jobb lenne egy Rolls-Royce. És aztán nem is akármilyen Rolls-Royce kell, hanem mindig a legújabb típus. És nem is csak egy vagy kettő, hanem egy egész flotta. Emberünk még mindig nem elégedett. Szeretnék egy saját helikoptert. Másoknak már van helikoptere. Nekem is kell, hogy legyen helikopterem. Miután megvan a helikopter, kell, hogy vegyek egy repülőgépet, egy saját repülőgépet. A repülő is megvan, most egy űrhajót szeretnék, amivel eljuthatnék a Holdra. Szükségem van egy űrhajóra, ami elvisz a Holdra. De hát egy idő után ez is unalmassá válik. Egy olyan űrhajó kellene, ami elvisz a Marsra, majd a többi bolygóra és aztán a többi galaxisba. A csillagos ég sem szab határt neki. A sóvárgásnak soha sincs vége. Ez egy feneketlen hordó, melyet nem lehet megtölteni, mert sóvárgásunk rabjaivá váltunk. Nem egy bizonyos dolog után sóvárgunk, a sóvárgás kedvéért sóvárgunk, és ez még tovább rontja a helyzetet. Pedig pontosan ez az, ami történik. Ahogy haladunk az ösvényen, ez oly érthetővé válik. Amikor azt mondjuk, hogy valaki az alkohol rabja, vagy a kábítószer rabja, az valójában nem igaz. A felszínen, a látszólagos szinten valóban így tűnik. Ténylegesen azonban az érzések rabjai vagyunk. Amikor valaki alkoholt fogyaszt, egy bizonyos fajta érzést tapasztal, és ugyanazt az érzést akarja megkapni újra és újra. Tehát újra és újra alkoholt kell, hogy fogyasszon. Újra és újra drogot kell, hogy fogyasszon. Az érzések tehát rendkívül fontosak. Ez volt Buddha felfedezése. Ha csak el nem kezdjük szemlélni az érzéseket, nem tudunk megszabadulni semmilyen függőségtől. Az alkoholtól és kábítószerektől való függőségünk semmi ahhoz képest, hogy mennyire függővé váltunk magától a sóvárgástól. Oly sokféle szennyeződés van a tudatunkban, s mi valamennyi ilyen szennyeződéstől függővé válunk, és folyamatosan megismételjük ugyanezt, mert függővé váltunk ezektől az érzésektől. Újra és újra szeretnénk, hogy ugyanaz az érzés jelenjen meg. Bizonyos szennyeződéseket hozunk létre, hogy megkapjuk azt az érzést. Amikor az elmúlik, újra megteremtjük ugyanazt az érzést egy újabb negativitás létrehozásával. Ez a tudat rögzült viselkedésévé válik. De hogyan szabadulhatunk meg ettől? A szenvedés létezik ugyan, de van kiút belőle. Ez pedig a szemlélés. Tanuljuk meg, hogyan kell szemlélni. Bármi történjék is, mi maradjunk csöndes tanúi annak. Ne reagáljunk. Váljunk olyanná, mint egy folyóparton ülő ember. A folyó áramlik, és nekünk semmit sem kell tennünk a folyó áramlása érdekében. Az magától természetesen folyik. A folyóparton ülve nem teszünk mást, csupán szemléljük a folyót, és egész testünkben észleljük a vibrációk, az érzések áramlását. Figyeljünk, mint egy kutató a laboratóriumában. A tudós a lombikban felhevít egy folyékony vegyületet. A folyadék egy része elpárolog. Az illékony anyag elpárolog, és egy másik lombikba áramlik, ahol újra cseppfolyóssá válik. A tudós csak szemléli azt, ami történik, és amikor a folyadék elpárolog, nem kezd csiránkozni. Hová lett a vegyületem? Amikor pedig az folyékony formában visszatér, nem perdül táncra, csupán megérti a folyamatot. De a tudományos megértés ez esetben csupán az intellektuális szinten történik meg. A tudós nem tapasztalja meg azt, hogy mi történik. Mi viszont tapasztalati szinten dolgozunk. Az egész testünket megtapasztaljuk. Mi is ez valójában, és hogyan működik? A tudati rendszerünket, a test és a tudat kombinációját, és a kettő közötti kölcsönhatást is megtapasztaljuk. Hogyan befolyásolja az egyik a másikat, hogyan hat az egyik a másikra? Hogyan jön létre tudatunk az anyag révén, és hogyan jön létre az anyag a tudat révén? Időnként úgy tűnik, hogy az anyag tudattá változik, máskor viszont úgy tűnik, hogy a tudat válik anyaggá, és ezt mi mind megtapasztaljuk. A bölcsesség, melyhez így jutunk hozzá, saját bölcsességünk lesz, és nem azért fogadjuk el azt, mert Buddha azt állítja, vagy mert a tanító vagy a tanítás úgy tartja. Micsoda különbség? Testünk szubatomi részecskékből, apró parányi kalapákból áll. Az egész világegyetem apró parányi kalapákból áll. A teljes anyagi világ a négy alapelemből, a földből, a vízből, a tűzből és a levegőből, valamint abból a négy tulajdonságból épül fel, amelyet megtestesítenek. A szilárd dolgok a földelemhez, a folyékonyak a vízelemhez, a légneműek a levegőelemhez, az adott helyen jellemző hőmérséklet pedig a tűzelemhez kapcsolódnak. Egy szilárd anyag, például a hó, folyékonyá, majd elpárologva gáznevűvé válik. Mindháromban szerepet játszik a hőmérséklet. Testünkben például a csontok szilárdak, ez a földelem. A vér például folyékony, ez a vízelem. Légnemű anyagok, gázok, a levegőelem, és az adott helyen jellemző hőmérséklet, a tűzelem. De ez nem a valóság legmélyebb szintjét jelenti. Sokkal fontosabb az egyes elemek tulajdonsága, melyeket az érzések szintjén tapasztalunk meg. Amikor megpróbáljuk a földelemet vizsgálni, nem arról van szó, hogy egy porszemet kell keresnünk ebben az elemben. Egyáltalán nem. Vagy a vízelem esetében nem egy vízcseppet kell keresnünk benne. Nem erről van szó. A lényeg az, hogy milyen érzést tapasztalunk meg. A földelem esetében bármilyen súlyra vonatkozó dolog, a legsúlyosabb érzésektől a legkönnyebb érzésekig, mind a földelem jellemzője. Például a porrá őrölt cement könnyebb, mint miután megköt és betonná válik. A földelemhez kapcsolódó érzések is lehetnek finomabbak, mint a porrá őrölt cement, vagy durvábbak, mint a beton. Ennek megfelelően nehéz, merev, durva érzések jelennek meg. Majd ezek feloldódnak, s megint a földelemhez kapcsolódó érzések jelennek meg, de most már finomabbak. A földelem magában hordozza a súlyhoz kapcsolódó valamennyi tulajdonságot. Hasonlóképpen a mozgás területe a legcsekélyebbtől a legkiterjedtebbig a levegőelemhez kapcsolódik. A hőmérséklet teljes skálája a leghidegebbtől a legmelegebbig a tűzelem területe, és a vízelemnek pedig egy összekötő, kohéziós természete van. Az egész rendszer testünk határain belül valósul meg, és a vízelem összetartja azt. Ez az, amit tapasztalunk. Valamennyi érzésben, amit ezidáig megtapasztaltunk, s valamennyi érzésben, melyet a jövőben fogunk megtapasztalni, ez a négy elem nyilvánul meg, legyen az bármilyen érzés. Időnként megjelenik szubatomi részecskék bizonyos csoportja, melyekben a földelem van túlsúlyban, vagy a vízelem van túlsúlyban, vagy a levegőelem van túlsúlyban, vagy a tűzelem van túlsúlyban. Ezen kívül nem létezik másfajta elem, csak ez a négy. Egy helyesen meditáló emberre nincs hatással az, hogy mi jelenik meg. Ó, most megjelent a kalapák egy csoportja, ahol a földelem van túlsúlyban. Megfigyelem, hogy ez meddig van jelen. Később lehet, hogy a tűzelem kerül túlsúlyba, de az is lehet, hogy a vízelem vagy a levegőelem. Én nem teszek mást, mint mindegyik esetben megfigyelem azt, hogy meddig van az jelen. Nem reagálunk, csupán szemléljük azokat. Ezek az érzések, melyek a különböző elemek megnyilvánulásai, megjelennek, majd előbb-utóbb eltűnnek. Mint egy tudós, mi is feltárjuk az igazságot, feltárjuk-e kalapák természetét, és emellett feltárjuk tudatunk valóságát is. Megértjük, hogyan keletkeznek ezek a kalapák, hogyan sokszorozódnak meg, miként hatnak a tudatra, hogyan reagálunk, és hogyan sokszorozódik meg a reakciónk. A teljes jelenség rendkívül érthetővé válik. Hogyan keletkeznek, hogyan jönnek létre ezek a kalapák, ezek a szubatomi részecskék? Négyfajta táplálékkal látjuk el őket, kétféle anyagi táplálékkal és kétféle tudati táplálékkal. Ezek az anyagi és tudati táplálékok felelősek a különböző típusú kalapák létrejöttéért testünkben. Ahogy haladunk az ösvényen, elkezdjük ezeket megtapasztalni, és mindez egyre érthetőbb lesz számunkra. Az első ilyen anyagi táplálék az étel, melyet naponta elfogyasztunk. Bármilyen típusú ételt is eszünk, annak megfelelő típusú kalapák jelennek meg, valamelyik elem túlsúlyával. Ahogy haladunk az ösvényen, és egyre kifinomultabbá válunk ezekre az érzésekre, a folyamat teljesen világossá válik számunkra. Például az egyik nap egy nagyon csípős ételt fogyasztottunk, majd nem sokkal ezután leültünk meditálni. Égető érzést tapasztalunk testünk különböző részein, mindez a tűzelem megnyilvánulása. A bevitt ételt a tűz jellemzi. A részecskék ilyenkor a tűzelem túlsúlyával jönnek létre. Amikor állott vagy zsíros ételt fogyasztunk, és azt követően meditálunk, akkor azt vesszük észre, hogy a földelem jelenik meg, oly nehéznek érezzük magunkat. Tehát az elfogyasztott étel hatással van az érzésekre. Ha egészséges ételt fogyasztunk, akkor testünk egészséges lesz, ha pedig egészségtelent, akkor beteg lesz. Ez a természet törvénye. A második anyagi jellegű táplálék a körülöttünk lévő levegő. Testünk minden pillanatban magába szívja a körülöttünk lévő levegőt. Ha valaki egy hideg éghajlatú országban lakik, teste ehhez az éghajlathoz alkalmazkodik, míg egy forró éghajlatú területen élő embert más testtípus jellemez. Ezek a típusú kalapák a külső atmoszférának köszönhetően jönnek létre. A másik két táplálék tudati eredetű. Ezek közül az egyik a jelenlegi tudatunk. Ebben a pillanatban tudatunk egy bizonyos fajta szankárát termel, és ezen szankárák által meghatározott tudat egy bizonyos típusú elem túlsúlyával elkezdi létrehozni a szubatomi részecskéket, a kalapákat. Tegyük fel, hogy jelenleg a tudati szinten haragot hozunk létre. A kalapákban, amelyek elkezdtek megjelenni, ez esetben a tűzelem van túlsúlyban, melyet a lángolás jellemez. Vagy a félelem szankáráját hozzuk létre. Ekkor remegést tapasztalunk, ez a levegőelem megnyilvánulása. Az adott pillanatban a tudati szinten bevitt táplálék típusa az, ami a tudatból anyagot hoz létre, vagy befolyásolja az anyagot, vagy megteremti az anyag bizonyos formában való megjelenését. A negyedik táplálékot a régi szankáráink jelentik. A tudat valóságának jellemzője, hogy minden pillanatban valamilyen szankára van rá befolyással. Minden pillanatban vagy létrehozunk valamilyen szankárát, vagy megállítjuk a szankárák létrehozását. Amint gyakoroljuk a vipassanát és nem hozunk létre szankárákat, akkor azok régi készlete elkezd a felszínre jönni. Ez a készlet régi szankáráink gyümölcseit jelenti. Ahogy elmélyülünk a technikában, a mindennapi életünkben is teljesen egyértelművé válik ez. Tegyük fel, hogy egy kellemetlen dolog történik velünk. Mielőtt ez a kellemetlen dolog a külső világban megtörténik, egy nagyon kellemetlen érzés jelentkezik bensőnkben. Amikor viszont egy nagyon kellemes dolog történik az életünkben, akkor azt megelőzően egy kellemes érzés jelenik meg bensőnkben. Egy korábban elültetett érzés gyümölcse jelenik meg most. Tegyük fel, hogy létrehozzuk a harag magját, a harag szankáráját. Amikor elültetjük a harag magját, rendkívüli meleget érzünk. Ha ez a típusú szankára gyümölcsöt hoz, akkor az ugyanazokat az érzéseket hozza magával. Újból meleget, rendkívül meleget fogunk érezni. Az egyik táplálék tehát az a szankára, melyet ebben a pillanatban hozok létre, és ez a tűzelemek létrejöttét eredményezi testünkben. A másik táplálék pedig a múlt szankárájának gyümölcse, és mivel ez esetben a harag szankárájáról van szó, szintén a tűzelemet tartalmazza. Ennek megfelelően a most létrejövő szankára és a múlt szankárája együttesen képezi a különböző típusú kalapák létrejöttének okát. Ahogy folyamatosan szemléljük ezt, fel fogjuk ismerni, hogy minél inkább reagálunk ezekre az érzésekre, annál több új szankárát hozunk létre, és annál több szenvedést teremtünk magunknak. Ha megállítjuk az új szankárák létrehozását, akkor a régiek a felszínre jönnek, s létrehoznak valamilyen érzést. Mi újra csak mosolygunk a megjelenő érzésen. Ez is múlandó, hadd lássam, meddig tart. Ezáltal ezek a régi szankárák feljönnek a felszínre, és eltávoznak. Szankárák tömegei jönnek egymás után a felszínre, és távoznak onnan, és így megszabadulunk tőlük. Amikor nem hozunk létre új szankárákat, akkor a szankárák múltbeli készletétől szabadulunk meg. Ez a folyamat elvisz bennünket arra a szintre, ahol már nincsenek múltbeli szankárák. Bárki, aki megfelelően dolgozik, eljuthat erre a szintre. Természetesen ez időbe telik. Nem arról van szó, hogy valaki az első 10 napos tanfolyam után tökéletessé válik, de a 10 nap alatt megértjük, így kell gyakorolnunk. Ahogy folyamatosan gyakorlunk, eljutunk arra a szintre, ahol már nincs több múltbeli szankára. Nincs több múltbeli szankára, s nem is hozunk létre új szankárákat. Ez az, amit úgy neveznek
Kínang Puránang Navanganatthi Sambhavang. Kínang Puránang.
Az összes múltbeli szankárától megtisztultunk, s nem hozunk létre újabb szankárákat. Megszabadultá válunk, s mindezt saját gyakorlásunk révén érjük el. Senki más nem gyakorolhat helyettünk. A felhalmozott szankárák a sajátjaink. Mi halmoztuk fel azokat, mi vagyunk a felelősek érte, pontosabban saját tudatlanságunk felelős érte. Lassan megszabadulunk ettől a tudatlanságtól, és a szankárák múltbeli készletének megsemmisítésével létrehozzuk bölcsességünket, ami egy élő, tapasztalati szinten megvalósuló bölcsesség lesz. Egyre közelebb és közelebb kerülünk a végső célhoz. Senki nem gyakorolhat helyettünk, mások csak az ösvényt mutathatják meg számunkra. Természetesen vannak akadályok és nehézségek. Az akkori idők nyelvén ezeket nivaranának hívták. Ezek olyanok, mint a függönyök, vastag függönyök, melyek nem engedik, hogy láthassuk a mögöttük lévő dolgokat. A nivaranák, vagyis az akadályok, a korlátok miatt nem láthatjuk a bennünk lévő valóságot. 5 fontos nivarana, 5 fontos akadály létezik. Én úgy hívom őket, hogy a vipassana meditálók 5 nagy ellensége. Az 5 ellenségből 2 a sóvárgás és az elutasítás. Annak érdekében meditálunk, hogy megszabaduljunk a sóvárgás és az elutasítás régi szokásától, de ezzel szemben, mi alatt meditálunk, tudatlanságunk révén megsokszorozzuk a sóvárgást és az elutasítást. Valójában pedig az lenne a feladatunk, hogy megszabaduljunk a sóvárgás és az elutasítás szenvedésétől. És lám, mégis mit csinálunk? Ennek oka egyrészt a tudat régi rögzült szokása, másrészt a tudatlanság, valamint az említett 2 nivarana, a 2 akadály. Hogyan is történik mindez? Vegyünk egy példát. Számos okunk van arra, amiért a tanfolyamokon arra kérjük a résztvevőket, hogy ne kommunikáljanak egymással. Ha bármilyen problémánk felmerül, megbeszélhetjük azt a tanítóval, de saját magunk egyedül kell, hogy gyakoroljunk. De hát az emberi elme mindig arra kíváncsi, hogy mi történik másokkal. Egyszer csak lehetőségünk nyílik, és elkezdünk beszélni. Hé, veled mi a helyzet? A másik így válaszol. Egész testemben bizsergő érzések áramlását érzem. Na hát, bizsergő érzést tapasztalsz egész testedben? Én sehol sem érzek bizsergést. Valaki más pedig azt mondja, én egy csodálatos elektromos áramlást érzek egész testemben. Elektromos áramlást? Én vajon miért nem érzek ilyen elektromos áramlást? Aztán leülünk meditálni. Én is bizsergő érzést akarok, én is elektromos áramlást akarok. Vajon nekem miért nincs elektromos áramlásom, nekem miért nincs bizsergő érzésem? Sóvárgunk, folyamatosan sóvárgunk. Pedig azért vagyunk itt, hogy megszabaduljunk a sóvárgástól. Mégis a meditáció égisze alatt, a vipassana égisze alatt elkezdtünk sóvárogni. A sóvárgás szenvedés. Még akkor is, ha az a végső célra, a teljes megszabadulásra, a nibbánára irányul. Sóvárgással, azzal, hogy szeretném elérni a nibbánát, viszont pontosan azzal ellentétes irányba haladunk. A nibbána mentes minden sóvárgástól, mi pedig ezáltal épp megsokszorozzuk sóvárgásainkat. Hogyan érhetnénk el a sóvárgástól mentes állapotot úgy, hogy közben sóvárgást hozunk létre? Ez teljesen lehetetlen. Ezért bármikor, amikor úgy érezzük, hogy ez az ellenség úrrá lesz rajtunk, akkor minél előbb szabaduljunk meg tőle. Ne engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk. Bármilyen érzés jöjjön is fel ebben a pillanatban, legyen az bármi, sőt az sem számít, ha semmilyen érzés nem jelenik meg, elfogadjuk a pillanat realitását úgy, ahogy az van. Amikor valami nincs ott, és mi azt szeretnénk, hogy ott legyen, akkor újra ugyanaz a rögzült szokás ismétli önmagát. Szeretnénk megkapni, ami nincs jelen, és ez sóvárgássá alakul. Elkezdünk ragaszkodni ehhez a sóvárgáshoz, és ez nagy szenvedést eredményez számunkra. Hasonlóképpen igaz ez az elutasításra. Vegyünk egy példát. Egy órán át Addittánában kell ülnünk, és ez alatt nem nyithatjuk ki a szemünket, nem mozdíthatjuk meg a lábunkat és a kezünket. Valahogy sikerül is ezt fél órán át kibírnunk. De még a háromnegyed órát is kibírjuk nagy nehezen. Ezután jönnek csak az igazi kínok. És ekkor ugyanaz az emberi tudat kíváncsi lesz másokra. Nem szabad kinyitni a szemünket, de azért résnyire mégis kinyitjuk. Vajon mi történik másokkal? Én lennék az egyetlen, aki szenved a fájdalomtól? Rendkívül kíváncsiak vagyunk másokra. És azt látjuk, hogy mindenki úgy ül, mint egy Buddha szobor. Nekik nincsenek fájdalmaik? Csak nekem van fájdalmam? Csak én nem szabadultam meg a fájdalomtól? Mindenki más megszabadult tőle? Ó, micsoda szörnyű fájdalom! Fájdalmunk elutasítása megsokszorozza a fájdalmat. A tanítónk folytonosan azt mondja, hogy minden anicca, minden múlandó. Ez lehet, hogy igaz is, de ez a fájdalom, ez állandó, ez nem akar elmúlni. Pedig hányszor mondtam már neki, te anicca vagy, és még mindig nem tűnt el. Ezzel elutasítjuk a fájdalmat. Ebben az esetben ez az ellenség lesz úrrá rajtunk, és mi megsokszorozzuk az elutasítást. Azért vagyunk itt, hogy megszabaduljunk az elutasítástól, mi mégis elkezdtük megsokszorozni azt. Két újabb ellenség. Fontos megértenünk, hogy az ellenségek mindegyike szennyeződés, tudati szennyeződés, melyek vendégként érkeztek testünkbe és a tudatunkba, majd a ház tulajdonosaivá váltak. Nem akarnak kiköltözni onnan. Amikor a vipassánát elkezdjük gyakorolni, nem maradhatnak a házban, távozniuk kell. Olyan ez, mint amikor felkapcsoljuk a világítást. Megjelenik a fény, és a sötétnek szükségszerűen el kell tűnnie. Nem mondjuk a sötétségnek, ó, sötétség, most menned kell, mert megjött a fény. Amikor a vipassánát gyakoroljuk, ezeknek a szennyeződéseknek menniük kell, de azok mégsem akarnak távozni. Így hát belülről piszkálnak bennünket. Hagyd abba a vipassánát, ez nem jó neked. Én itt maradok, te pedig abba hagyod a vipassánát. Kétfajta erős lökést kapunk belülről. Az egyik ilyen álmossá tesz bennünket. Jól aludtunk egész éjjel. De ahogy leülünk meditálni, álmosak leszünk, és ezzel egy óriási ellenség kerekedik felül rajtunk. Szálljunk szembe vele, és lélegezzünk ilyenkor mélyen. Ha ez nem segít, és nem éppen az egyórás csoportos meditáción vagyunk, álljunk fel, és mélyeket lélegezve meditáljunk így egy darabig. Ha ez sem segít, akkor menjünk ki, és sétáljunk 5-10 percet. A séta alatt is szemléljük az érzéseket vagy légzésünket, majd térjünk vissza a helyünkre meditálni. Minden esetben szálljunk szembe ezzel az ellenséggel, mert ha engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk, akkor nem leszünk képesek meditálni. A másik impulzus, amit belülről kapunk, vagy tompává, vagy ingerülté tesz bennünket. Úgy érezzük, hogy egy kicsit ezt csináljuk, egy kicsit azt csináljuk, egy kicsit ezt, egy kicsit azt, Mindegy, hogy mit, csak ne meditáljunk. Épp az egy órás adittánán ülünk, amikor lökést kapunk belülről. Kivonszoljuk magunkat valahogy a teremből. És csak ekkor veszük észre, de hát én adittánát gyakoroltam, vajon hogy kerültem ide? Ez egy belső impulzus volt, ami megakadályozza, hogy megfelelően gyakoroljunk. Ez egy veszélyes ellenség. Az ötödik ellenség pedig a kétség. Sokfajta kétség jelenik meg tudatunkban. Mi ez a technika? Miféle technika ez? Miért kell szemlélni a légzésemet? Amikor nem szemléltem, akkor is mindig ott volt. Mi hasznom van a légzés szemléléséből? Most pedig a melegség vagy az izzadás szemléléséből. Mit csinálok én itt tulajdonképpen? Megőrültem? Miféle meditáció ez? Ezek a kétségek nem hagynak dolgozni bennünket. Időnként megjelenhet a kételkedés a tanítóban is. Miféle tanító ez? Én valami nagy gurura számítottam, csupa nagybetűvel. Miféle guru ez? Nincs hosszú bozontos haja. Nincs se hosszú bajusza, se hosszú szakála. Még csak nincs is leborotválva a haja. Nincsenek rózsafüzérkötegek sem a nyaka körül, a homlokán pedig semmilyen jel sincs, semmilyen tanítóra utaló jelet nem látok rajta. Miféle guru akkor ez? Nincs semmi szokatlan rajta. Teljesen hétköznapi embernek tűnik. Nincsenek természetfeletti képességei sem. Nem tud repülni, és nem tud lemenni a föld alá sem. Ő és segédei állandóan azt kérdezik, és veletek mi a helyzet? Nekik tudniuk kellene, hogy mi a helyzet velünk, miért kérdezik a résztvevőket. Tehát biztos, hogy nincsenek természetfeletti képességeik. Ezek a kétségek nem hagynak gyakorolni bennünket. Megjelenik egy harmadik fajta kétség is. A technika biztosan jó, mert oly sok ember jön ide, sőt van, aki többször is visszajön, és valóban hasznukra válik, amit itt tanulnak, tehát semmi kétség, a technika működik. A tanító szintén jó, mert oly sokan hallgatják, valószínűleg ő is jó. A probléma biztos velem van, én nem vagyok jó, nem vagyok alkalmas erre. Kétségeink vannak saját képességeinket illetően. Nem vagyok rá alkalmas. Ez most nem a megfelelő időpont a számomra. Ez a hely nem nekem való. Jobb, ha lelépek. És tényleg úgy érezzük, hogy el kell menekülnünk innen. Ó, ezek a kétségek. Ha bármelyik kétség a három közül úrrá lesz rajtunk, akkor abba hagyjuk a meditációt. Legyünk tehát óvatosak az öt nívaranával, az öt ellenséggel. Ne engedjük, hogy úrrá legyenek rajtunk. Ekkor látni fogjuk, hogy fejlődünk, folyamatosan fejlődünk. A technika csodálatos. Nincs benne semmiféle dogma, kultusz, nincs vakhit. Ez a test és tudat kölcsönhatásának tiszta tudománya. Tudatlanságunknak köszönhetően tudatunk szünet nélkül reagál az érzésekre, és szünet nélkül hozza létre a negativitásokat. A negativitások eredményeképpen pedig egy bizonyos típusú érzés jön létre. Mikor ez az érzés megjelenik, még több negativitással reagálunk rá. Ez egy ördögi kör, amely egyre boldogtalanabbá tesz bennünket. Amikor elkezdjük szemlélni, akkor elkezdünk megszabadulni a szenvedéstől. Ez a természet egyetemes törvénye, nincs semmi köze egyetlen szervezett valláshoz sem. Az igazságnak, az egyetemes igazságnak, az univerzális törvénynek nem lehet semmilyen köze azokhoz. A Dhamma az egyetemes törvényt, a természet törvényét jelenti. Ez egyre világosabbá válik számunkra, ha továbbra is folytatjuk a gyakorlást. A természet törvényének sajátossága, hogyha egyfolytában negativitással reagálunk, akkor folyamatosan megsokszorozzuk szenvedésünket. Ha viszont abba hagyjuk a reagálást, akkor elkezdünk megszabadulni a szenvedésünktől. Ez működött a múltban, jelenleg is működik, és szükségszerűen a jövőben is működni fog. A múltban függetlenül attól működött, hogy az adott időben élte Buddha vagy sem. Buddha azt mondta, függetlenül attól, hogy én jelen vagyok-e vagy sem, van-e, aki eléri a megvilágosodást, vagy sem, a természet törvénye ugyanaz marad. Örökké való. Minden alkalommal, amikor valaki negativitást hoz létre, szükségszerűen szenved. Minden alkalommal, amikor elkezdünk megszabadulni a negativitásoktól, elkezdünk megszabadulni a szenvedéstől is. Egy Buddha felismeri a törvényt, viszont az rejtve marad az átlag emberek előtt, mert nem tudják, mi történik bensőjükben, nem tudják, hogyan hozzák létre a negativitásokat. Egy megvilágosodott ember megvilágosodása azt jelenti, hogy mélyre jut bensőjében, és felismeri, hogyan hozzuk létre ott a negativitásokat, hogyan sokszorozzuk meg a szenvedést, és az érzések vizsgálata révén hogyan tudunk megszabadulni a szenvedésektől és a negativitásoktól. Ezt a törvényt, ami mindig is létezett, újra felfedezi valaki. Aztán odaadásból elkezdi tanítani, elkezdi átadni azt másoknak. Az emberek követik, és megszabadulnak szenvedéseiktől. Több ezer emberrel történt ez meg Buddha idejében, majd az azt követő 2500 évben úgy szintén. Bárki gyakorolta is azt, ugyanazt az eredményt érte el általa. Akik a jövőben gyakorolnak majd, ugyanazokat az eredményeket fogják elérni. Akik napjainkban gyakorolnak, azok is ugyanazokat az eredményeket érik el a segítségével. A törvény az törvény. Örökkévaló, vagyis mindig ugyanaz marad.
És a dhammo sanantaro.
A dhamma örökkévaló, mindig ugyanaz a törvény uralkodik. Buddha idejében oly sok boldogtalan embernek sikerült megszabadulni a szenvedésétől, és nem a Buddha által létrehozott csodának vagy varázslatnak köszönhetően. Ugyanezt a technikát kapták meg akkor is az emberek. Egy példa erre Angulimala, egy rendkívül haragos fiatalember. Fogadalmat tett, hogy 1000 emberi lényt pusztít el. Oly sok haraggal volt tele, hogy már 999-et meg is ölt közülük, és épp az 1000-et kereste. Akit megölt, annak levágta egy ujját, és egy füzért készített belőlük a nyaka köré, így jegyezte, hogy hány embert ölt már meg. Mindig számolta, hogy hányadik ujjnál tart. Ezért nevezték Angulimálának, egy olyan személynek, aki ujjakból álló füzért visel a nyakában. Amint kereste az 1000. áldozatát, a sors Buddhához vetette. Vagy lehet, hogy inkább Buddha kereste fel őt odaadásból azért, hogy megszabadítsa szenvedésétől. Semmi csoda, semmi varázslat nem történt, ő is ugyanezt a technikát kapta Buddhától, és általa elkezdte felismerni, hogy mennyire boldogtalan, mennyire tele van szenvedéssel. Elkezdett gyakorolni, és folyamatosan gyakorolva megszabadult a szenvedéstől. Elérte a végső célt, egy teljesen megszabadult emberré, arahantá vált, telve odaadással, szeretettel, jó akarattal más emberek irányába. Aztán faluról falura, városról városra járt. Az emberek mindenfelé szenvednek. Én is ilyen tudatlan voltam, és ezzel ártottam magamnak, és ártottam másoknak is. Hozzám hasonlóan nagyon sokan vannak, akik ártanak maguknak és másoknak. Ha elsajátítják ezt a csodálatos technikát, megszabadulnak, biztosan megszabadulnak majd szenvedéseiktől. Így hát puszta odaadásból sok helyet felkeresett, és tanította a dhammát, tanította a technikát másoknak. Egyesek felismerték őt, függetlenül attól, hogy időközben szerzetessé vált. Ó, ez ugyanaz az Angulimala, aki megölte az anyámat, vagy az apámat, vagy a feleségemet, vagy a férjemet, vagy a fiamat, ugyanaz az Angulimala. S haragjukban kövekkel dobálták meg, és ütötték. Sebeiből folyt a vér, de a szívéből csak odaadás áradt. Ó, boldogtalan emberek, én ugyanilyen boldogtalan voltam. Tudatlanságból ártottam magamnak, és ártottam másoknak. Értsétek meg azt, hogyan segíthet ez a technika. Megszabadulhattok valamennyi szenvedéstől. Próbáljátok meg! Egész életében tele odaadással folytatta a technika tanítását. Oly sok boldogtalan ember szabadult meg ehhez hasonlóan, könnyedén a szenvedéseitől, természetesen úgy, hogy gyakorolta a technikát, megértve azt, hogy egyedül ez a technika szabadíthat meg a szenvedéstől. Anélkül, hogy megszabadulnánk a negativitásoktól, hogy megszabadulnánk a szankáráktól, nem tudunk megszabadulni a szenvedéstől sem. Egy másik eset. Egy nagyon boldogtalan asszony kiszágotami férjhez ment. Sok éven át nem lehetett gyereke, de ő nagyon vágyott egy gyerek után. Néhány év múlva aztán egy fiúgyermeknek adott életet, aki sajnos 2 éves korában meghalt. Erősen ragaszkodott a gyerekhez, s most az mégis meghalt. Fájdalma elviselhetetlen volt. Fogta a gyerek holttestét, a melléhez szorította, és nem akarta odaadni azoknak az embereknek, akik el akarták hamvasztani. Nem, az én fiam nem halt meg, csak alszik. Tegyenek vele valamit, hogy felébredjen. Tegyenek végre valamit. Az emberek azt válaszolták, de hiszen meghalt, nincs értelme arra várni, hogy fölébredjen. De ő teljesen megőrült. Nem, nem adhatom oda, nem halt meg az én fiam, nem halt meg, tegyenek már valamit értünk. Az egyik bölcsember azt tanácsolta neki. Senki sem adhat gyógyírt egy halott testre. Keresd fel Buddhát. Itt van a közelben a meditációs központja. Menj hát el hozzá, talán ő tud valamit tenni, érted? Felkereste hát Buddhát. Letette a holttestet Buddha lábai elé, és csak sírt és sírt. Az én fiam nem halhatott meg. Az emberek azt mondják, hogy meghalt, de ha meg is halt, kérlek, tégy érte valamit. Buddha felismerte, hogy az asszony tudata érzelmileg annyira kiegyensúlyozatlan, hogy a szokásos dhamma tanítások nem segítenének. Sajátos módon tanított. A következő utasítást adta az asszonynak. Rendben van. Most menj el a városba, és hozz néhány szezámmagot. Az asszony nagyon megörült. Buddha készül valamit tenni a fiam érdekében. Buddha így folytatta. Várj! Hallgasd meg pontosan, hogy szól az utasítás. A szezámmagot egy olyan házból kell hoznod, egy olyan családból, ahol még senki sem halt meg. Igen, uram, így fogok tenni. Házról házra, utcáról utcára járt. Minden háznál eképpen kérte a szezámmagot. A fiam meghalt, és Buddha tenni készül érte valamit. Kérlek, adjatok egy kis szezámmagot. Több csomag szezámmagot is vihetsz, csak keljen életre újra a fiad. Aztán megkérdezte, halt már meg valaki ebben a családban? És az emberek szomorú arccal válaszolták. Igen, az apám meghalt, vagy igen, az anyám meghalt, vagy igen, a fivérem meghalt, vagy más valaki meghalt. Házról házra járt, de nem talált egyetlen házat sem, ahol ne halt volna meg valaki. Az egész napot ezzel töltve felismerte, hogy nincs egyetlen ház sem, egyetlen család sem, ahol ne halt volna meg valaki. Az emberek megszületnek, majd előbb vagy utóbb meghalnak. Ekkorra olyan állapotba került a tudata, hogy képes volt befogadni a Dhamma tanításait. Buddha ugyanazt a tanítást adta neki is. Szemléld a légzést, szemléld az érzéseket. Menj egyre mélyebbre, és meg fogod látni, hogy lépésről lépésre valamennyi szenvedéstől megszabadulsz. Ez a kiszagottami, arahantá teljesen megszabadult emberré vált. Az emberek szolgálatával töltötte egész további életét. Oly sok hozzám hasonló anya van, oly sok testvér, mennyire boldogtalanok. Ha megismerik a csodálatos Dhammát, megszabadulnak majd szenvedésüktől. Ezt követően szünet nélkül odaadással szolgálta az embereket a Dhamma tanításával. Hasonlóan boldogtalan ember volt Patacsára, egy igen gazdag ember lánya. Elvesztette a férjét, mindkét gyermekét, majd elvesztette a fivérét, az apját és az anyját is. Az égvilágon senki sem maradt. Teljesen megőrült. Anya szült mesztelenül rohangált Szávatti utcáin. Az emberek kövekkel dobálták, de ő nem értette, mi történik körülötte. A múltbéli parámiknak, a múlt jó karmáinak köszönhetően az asszonyt összehozta a sors Buddhával. Amint Buddha éppen Dhammát tanított másoknak, az asszony elhaladt mellette, és Buddha azt mondta neki, gyere ide, gyermekem! S ő úgy is tett. Miután leült Buddha elé, néhány másodpercre magához tért, és felismerte, hogy mesztelen. Valaki takarót adott neki, amit magára borított. Ettől fogva úgy hívták, hogy Patacsára. Buddha Dhammát adott neki, ugyanezt a technikát, és ezt gyakorolva megszabadult minden szenvedésétől. Ha Buddha valamilyen természet fölötti erőt használt volna, hogy visszaadja kiszagottami fiának életét, vagy Patacsára fiainak az életét, vagy férjének, anyjának, apjának, fivérének az életét, akkor Buddha nem lett volna Buddha. Még ha valaki vissza is kapná az életét, az csupán átmeneti megkönnyebbülést hozna szerettei számára. A szenvedés állandóan jelen van, ezért Buddha Dhammát adott neki. Ahogy haladunk az ösvényen, eljön majd az idő, hogy emlékezni fogunk a múltra, a korábbi életeinkre is. Buddha azt mondta, számtalan korábbi életünkben hány rokon, hány nekünk kedves ember halt meg. Ha összegyűjtenénk csontjaikat, azok egy óriási hegyet tennének ki. És a könnyek, amelyeket azoké rejtettünk, akik meghaltak, egy tenger tennének ki. Kérdés, hogy ugyanezt akarjuk-e folytatni a jövőben is, életről életre, számtalan, szenvedéssel teli jövendő élet során is. Ami sok, az sok. Oly sokat szenvedtünk már. Szabaduljunk meg a szenvedéstől most. Itt van az ösvény, itt van a technika, ami segít ebben. Ezt a technikát tanította, ami nem más, mint a természet törvénye. Mindenki, aki megdolgozik érte, képes megszabadulni a szenvedéstől. Nem szükséges az hozzá, hogy feladjuk világi életünket és szerzetessé váljunk. Az igaz ugyan, hogyha valaki szerzetessé válik, kevesebb felelőssége lesz az életben. Teljes idejét a Dhammának szentelheti, és könnyebben megy a gyakorlás. De ez nem feltétlenül szükséges. A Dhamma mindenkié, remetéké, szerzeteseké és világi embereké egyaránt. A világi embereknek ugyan nehezebb dolguk van, mert az életben sok feladatot kell ellátniuk. Minden esetre az ösvény mindkét esetben ugyanaz. Alig 100 000 szerzetes tanult Buddhánál. Követőinek többsége, több millió ember Észak-Indiában világi ember volt, akik a vipassánát gyakorolva megszabadultak szenvedéseiktől. Egy újabb példa. Élt azokban az időkben egy rendkívül gazdag ember, egy multimilliómos, akit Anathapindikának hívtak, aki nagyon sok dánát, adományt juttatott. A hagyomány szerint a világi embereknek dánát kell adniuk. Ha valaki nem ad dánát, annak az egója erősödik. Világi emberként nem kéregethetünk ételt másoktól. Egy szerzetes esetében ez természetesen helyén való. Egy világi ember viszont pénzt kell, hogy keressen, tisztességesen, becsületesen megdolgozva érte. De amikor elkezdünk pénzt keresni, megjelenik az őrület. Nagyon okos és intelligens vagyok, ezért keresek olyan sok pénzt. Így egocentrikus, énközpontú életet kezdünk el élni, és mindenki más lenézni. Ó, ezek az emberek annyira tudatlanok. Egyáltalán nem intelligensek és nem okosak, és nem is dolgoznak keményen. Így persze pénzt sem keresnek. Bezzeg én! Nézzétek meg, hogy én milyen okos és intelligens vagyok, és milyen keményen dolgozom. Ilyenkor megjelenik az ego, ami nagyon veszélyes. A dána adományozásának éppen az a célja, hogy leépítse az egót. Ugyanaz a dána valaki mást egy énközpontú emberré tehet. Amikor ez megtörténik, a dhamma elveszett, és nem értjük, hogy miért adunk dánát valójában. Ez az ember, anatapindika, nagyon sok dánát adott. Mi az anatapindika jelentése? Az anata árvákat jelent, rendkívül szegény embereket, pindika pedig azt, aki ételt ad nekik. Onnan kapta a nevét, hogy étellel látta el az éhes embereket. Üzlethálózata kiterjedt India egész területére, még Indián túlra, más országokba is. Bárhol is volt irodája vagy fiókja, mindenütt követte azt a szabályt, hogy ott senki sem éhezhet, az embereket mindenütt ellátta étellel. De akkoriban még nem találkozott a dhammával. Majd később, találkozva Buddhával, megkapta a vipassana tanítását. Ahogy gyakorolt, úgy tisztította folyamatosan a tudatát. Megtapasztalta a nibbána első szakaszát, és egy teljesen más emberré változott. Az adomány juttatásának célja nem az, hogy tovább építsük az egót, hanem pontosan az, hogy feloldjuk. Minden pénzt, amit kapok, azt most megnyilvánuló múltbeli jó karmáimnak köszönhetem. Ezt a pénzt mások javára kell fordítanom. Természetesen, mint világi embernek, fenn kell tartanom belőle saját magamat és azokat, akik függenek tőlem. De a többi mások javát kell, hogy szolgálja. Tökéletesen megértette ezt. Mások javára adni, mi szolgálja igazán mások javát? Ételt adok egy éhező embernek. Így is kell tennem, ez helyes. De másnap ugyanaz az ember újra éhes lesz. Vagy vizet adok egy szomjazó embernek, de egy idő után az újra szomjas lesz. Gyógyszert adok egy beteg embernek, de lehet, hogy van egy másik betegsége is, vagy ugyanabban újra megbetegszik. Adhatok ruhát egy meztelen embernek, de egy idő múlva elnyűvi, elkoptatja a ruhát, és újra ruha nélkül marad. Ezzel nem segítek az embereken abban, hogy megszabaduljanak a szenvedésüktől. Ha viszont megkapják a dhammát, a vipassana csodálatos technikáját, akkor megszabadulhatnak összes szenvedésüktől. Teljesen megszabadulhatnak a szenvedéstől, attól a szenvedéstől, melyet elmúlt életeik során halmoztak fel. A dhamma minden egyes szenvedő emberhez el kell, hogy jusson. Az anyagi jellegű dána mellett, melyet folyamatosan adományozunk, ez a dána sokkal fontosabb.
Sabbadánang dhammadánang jenáti.
A dhammadána a legmagasabb szintű dána. Anatapindika egy alkalommal felkereste Buddhát Rajgiriben, ahol az időtáj tartózkodott. Leborult előtte, majd megkérdezte. Uram, miért nem jössz el hozzánk Szávattiba? Ő ugyanis Szávattiban lakott, mert India legnépesebb városa volt abban az időben. Nagyon sokan laknak arrafelé, s függetlenül attól, hogy gazdagok vagy szegények, mindnyájan boldogtalanok. Ha lenne ott egy meditációs központod, az sokak hasznára válna. Kérlek, gyere el oda! Buddha csak mosolygott, s ő megértette, hogy ezzel bele is egyezett a dologba. Így hát hazatérve elkezdte keresni a központnak való helyet, ahol Buddha taníthatna. Egy meditációs központ nem lehet a város közepén, hiszen ott túl nagy zaj van, de nem lehet túl messze sem a várostól, mert úgy az emberek nehezen tudnának eljutni oda. A megfelelő, csendes, a várostól nem túl messze eső helyet keresve rátalált egy kertre, egy parkra. Nagyon nyugodt és csendes hely volt, mely épp alkalmasnak tűnt meditáció céljára. Elkezdett tudakozódni utána. Ki a tulajdonosa ennek a parknak? Megtudta, hogy Jeta herceg a királyfia a tulajdonos, akit fel is keresett. Szeretném megvenni ezt a parkot. A herceg haragra gerjedt. Ez a park nem eladó, nem lehet senki másé, csak az enyém. Nem eladó! Kérlek, uram, gondold meg. Mindenképpen szükségem van erre a parkra. Bármilyen árat kérj is érte. Csak azért, hogy végre megszabaduljon tőle, a herceg azt mondta. Tudod, mi az ára ennek a földnek? Tele kell szórnod az egész területet aranypénzzel. Ez az ára. Megegyeztünk. Teleszórom aranypénzzel. Kocsi számra hozta az aranyat, és elkezdte azzal beteríteni az egész kertet. Ekkor a herceg azt kérdezte, mi csinálsz, megőrültél? Nincs olyan föld, ami ennyit érne. Ő így válaszolt, nem, nem őrültem meg. Ez a föld rendkívül értékessé válik majd. Buddha jön ide, hogy a csodálatos dhammát tanítsa az embereknek. Az egész vagyonom eltörpül ahhoz képest, amit egyetlen ember kaphat a dhamma a vipassana által. Ha csupán egy ember szabadul meg a szenvedéstől, ehhez képest az én teljes vagyonom jelentéktelen, és az nem egy, hanem sok ezer ember használva válik majd. Felépített hát egy olyan meditációs központot, ahol 10 000 ember lakhatott és meditálhatott, és tanulhatta a dhammát. Szándéka mások szolgálata volt. Már korábban is adományozott, most viszont azért adott dánát, hogy a dhamma minél több ember hasznára váljon, s nem azért, hogy az egóját növelje, hanem hogy feloldja. Csak mások szolgálata volt fontos számára. A sors úgy hozta, hogy ez a multimilliómos a múlt karmáinak köszönhetően koldussá vált. Egy rövid ideig egyáltalán nem volt pénze, koldus lett belőle. Amikor gazdag ember volt, minden reggel és este elment a központba, hogy meditáljon. Mint világi ember megértette, nem mehetek oda üres kézzel. Kell, hogy vigyek valamit a meditálók számára. Így hát minden alkalommal vitt magával valamit a meditálóknak. Most viszont, hogy koldussá vált, nem tudott mit vinni. Aztán egyszer csak eszébe jutott valami. A háza mögött volt egy kis kertje. Ebben a kertben India különféle részeiből származó termékeny föld volt. Vett hát mindig 2 maréknyi termékeny földet, elvitte azt a központba, és egy fatövéhez szórta. Hadd nőjön nagyra ez a fa, hogy árnyékában dhammát kaphassanak és meditálhassanak az emberek. Tehát szándéka helyes volt. Legyen az egy maréknyi föld, vagy több millió rúpia, nem számít. A szándéka lényeg. Egy idő múlva újra multimilliómossá vált, és ugyanúgy juttatott adományt, mint korábban. Megértette a dhammát. Bármit is adjak, nem az érték számít. A szándékom dhamma szándék kell, hogy legyen. Mások javát, mások érdekeit szolgálva cselekedetemmel, anélkül, hogy bármit is elvárnék viszonzásul. Amikor valaki a dhamma ismerete nélkül ad dánát, azzal csak az egóját növeli. Nagy kórházat, iskolát, egyetemet építet, és elvárja, hogy az Goenka kórháznak, Goenka iskolának, Goenka egyetemnek nevezzék el. A nevét persze arany betűkkel kell kiírni a bejárat fölé. Goenka iskola, Goenka egyetem. Ez őrültség. Az ember nincs tisztában vele, hogy mit is tesz valójában. Ez esetben teljes mértékben helytelen a szándék, helytelen a dhamma értelmezése. A helyes szándék azt jelenti, hogy úgy adunk másoknak, úgy adományozunk mások javára, hogy semmit sem várunk érte cserébe. Oly sokféle ember, köztük sok világi ember tapasztalta meg a változást életében, és változott meg saját maga is. Az egyik közülük Viszáka anya volt. Tehetős családból származó lányként férjhez ment egy gazdag emberhez, de a család egyáltalán nem ismerte a dhammát. Ő nagyon bölcsen a teljes légkört megváltoztatta ebben a dhamma nélküli családban. A család minden tagja elmélyült meditálóvá vált, az egész család beállítottsága megváltozott. Otthonuk, ahol korábban oly sok feszültség és szenvedés volt jelen, megtelt békével, harmóniával. Ahol a dhamma egyszer elkezd működni, ott mindenki békét talál általa. Ez nem csak Buddha idejében volt így, hanem így van ez napjainkban is. Bárki, bármikor gyakorolja is ezt a technikát, az ugyanazokat az eredményeket éri el általa. Egy eset tanítom Sayadzsi Ubakin életéből. Burma függetlenné válásakor számos kis államból és hercegségből jött létre. Egy kiváló politikus egyesítette ezeket a kis államokat, és létrehozta a burmai államszövetséget. Hogy a hercegek kedvébe járjon, az egyiküket megtette az államszövetség elnökévé. Az akkori törvények szerint az elnök kezében nem volt semmiféle hatalom, azzal a miniszterelnök rendelkezett. Mégis oly boldog volt ez az ember. Most a burmai államszövetség elnöke lettem, korábban csak egy kis terület kormányzója voltam. Nagyon boldog volt. Az egyik este nagy fogadást adott. Valamennyi diplomata és a város vezető személyiségei mind meghívást kaptak a fogadásra, mely a terv szerint este 8:30-kor kezdődött volna. Mindenki eljött, minden vendég jelen volt, csak az est házigazdája nem érkezett meg. 3:48, s a házigazda még mindig nem jött meg. Már 8 óra, és még mindig nincs sehol. A miniszterelnök aggódni kezdett. Mit jelentsen ez? Felküldött hát néhány embert az első emeleten található elnöki rezidenciába, akik visszatérve azt mondták. Uram, az elnök nem tud lejönni. Hogy, mi történt?
Annyit ivott, hogy eszméletlenül fetreng a földön. Nem képes lejönni.
De a házigazda nélkül hogy kezdhetnénk el a fogadást? Ez az ő fogadása. Eszméletlen vagy nem, nem számít. Hozzák le valahogy. Hadd kezdődjön el végre a fogadás. Ketten segítettek neki, hogy le tudjon jönni. Félig eszméletlen állapotban valahogy csak megérkezett, és közben elkezdett csuklani. Leültették a fő helyre, s a vacsora elkezdődött. Felszolgálták az első fogást, majd felszolgálták a második fogást. Épp a harmadik fogás következett volna, amikor az elnök elkezdett hányni. A miniszterelnök nagyon elkeseredett. Országunkat Damma földnek hívjuk, kormányunkat Damma kormánynak, és mégis ilyen elnökünk van. Mit lehetett tenni egy ilyen helyzetben? Másnap, amikor az elnök magához tért, felhívta a miniszterelnököt. Ha akarja, lemondok, de nem vagyok képes megszabadulni az alkohol rabságából. Képtelen vagyok erre. A mi királyi tradíciónkban, amikor megszületik a trón örököse, aki mindig az első fiú gyermek, az első dolog, amit adnak neki, egy kanál kitűnő minőségű alkohol, melyet arany vagy ezüst kanálból itatnak meg vele. Velem is így történt. Azóta pedig oly sok alkoholt fogyasztottam, hogy már a vérem fele alkohollá változott. Képtelen vagyok megszabadulni tőle. De szerencséje volt ennek az embernek. Néhány múltban szerzett jó paraminak köszönhetően egy napon elhaladt tanítóm Sayaji Ubakin központja előtt. Csak úgy kíváncsiságból benézett. Épp akkor ért véget az egyik tanfolyam, s látta, hogy mindenkinek ragyog az arca, mindenki mosolyog, mivel a műtét véget ért, s mindenki megkapta a gyógyírt sebeire. Mi folyik itt? Meditációt tanítanak. Miféle meditációt? Anapánát és vipassanát. Mivel buddhista családba született, a tanításokban olvasott az anapánáról és a vipassanáról. De nem tudott róla, hogy ezt valaki tanítja is, és azt sem, hogy az ilyen eredményeket hoz. Mindenki azt mondta, hogy békét és harmóniát érez. Nekem soha nem volt béke az életemben. Nem tudom, mit jelent a harmónia. Oly zaklatott ember vagyok. Uram, eljöhetnék én is egy ilyen tanfolyamra? Hogy ne jöhetne? Legyen az herceg vagy koldus, nem számít. Bárki jöhet és meditálhat. Mit kell tennem? 5 szabályt kell betartani. 5 szabályt? Nem lehetne csak 4? Az 5. szó sem lehet, nem tudom betartani. Akkor viszont nem jöhet meditálni. Nagyon szerette volna elérni a békét, ezért elkezdett tovább alkudozni. Csak egy kis adagot, uram, minden nap, nagyon kicsit. Nem, szó sem lehet róla. Akkor egy kis adagot minden másnap. Nem, nem. Akkor minden 5. napon. Nem, nem, szó sem lehet róla. Ha nincs meg az erős elhatározása, akkor nem jöhet a tanfolyamra. Ez az 5 síla képezi a meditáció alapját. Erre ő azt mondta. Rendben van, valahogy majd csak megfékezem magam. Egy feltétellel jövök el a tanfolyamra. Mikor hazatérek a tanfolyamról, nem tiltják meg, hogy igyak. Hogy is tilthatnánk ezt meg? Hazatérve mindenki a saját maga mestere lesz. Annyit ihat, amennyit akar. De itt viszont nem. Azt tanácsolom ugyan, hogy otthon se igyon, de azt természetesen nem tilthatom meg. Ebben a 10 napban viszont egyáltalán nem fogyaszthat semmilyen alkoholt. Rendben van, uram. Szeretnék békét és harmóniát. Ő is elkezdte gyakorolni pontosan azt, amit mi is gyakorlunk. 10 nap múlva visszatért otthonába, az elnöki rezidenciába. Ettől fogva, ha valaki 100 méteres körzetben alkoholt fogyasztott, azt mondta. Kibírhatatlan ez a szag, itt valaki alkoholt ivott. Ki nem állhatta, ha mások ittak körülötte, fel sem merült benne, hogy újra igyon. A 10 nap során pedig senki sem mondta neki, ha hazatérsz és újra inni fogsz, a pokolra jutsz. A Dammában nincs megfélemlítés. De miért ivott alkoholt valójában? Azért, mert az alkohol keltette érzések rabjává vált. Amikor viszont megtanulta, hogyan kell szemlélni ezeket az érzéseket, az összes alkoholfüggését okozó szánkára eltávozott, és ezzel megszűnt az alkoholfüggősége. Hogy is folytathatta volna így az ivást? Ha ez csak egy emberrel, Burma elnökével történt volna meg, talán mondhatnánk, hogy csoda történt. De az emberek ezreivel ugyanezt történik, akik eljönnek a tanfolyamra, függetlenül attól, hogy alkoholfüggők, drogfüggők, vagy bármilyen más dologtól függenek. Emellett jelen van a sóvárgástól, az elutasítástól, a félelemtől és a depressziótól való függőség is. Az összes ilyen tudati betegség könnyen megsemmisül a csodálatos Damma által. A Dhamma oly tudományos, univerzális és mentes minden szektától. A Dhamma rendkívül eredményorientált, hiszen itt és most, ebben az életünkben meghozza az eredményeket. Nagyszerű, hogy eljöttek erre a tanfolyamra. Használják ki a lehető legjobban az elkövetkező 4 napot. Erősödjenek meg ebben a technikában. A gyakorlás egy életre szóló feladat, egész életükben gyakorolniuk kell. Itt használjuk minden időnket arra, hogy megerősödjünk a technikában. Használjuk ki a lehetőséget, használjuk ki a körülményeket a lehető legjobban. Hasznosítsuk a Dhammát, ezt a csodálatos technikát, annak érdekében, hogy megszabaduljunk az összes sóvárgás, elutasítás, illúzió és káprázat rabságából. Azért, hogy megtapasztaljuk az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot. Élvezzék mindnyájan az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot.
Sir.